Kormányválság, minisztercserék Szlovákiában, előrehozott választást javasol a Zurinda kabinet.
Az Európai Bizottság a munkaerőpiac megnyitása mellett érvel.
Petíció a magyar tannyelvű Bújai Egyetem újraindításáért.
Önök a Duna Televízió híradóját látják. A két műsorvezető Szöllősi Györgyi és Káli Horváth Kálmán.
Köszöntjük nézőinket!
Jó estét kívánunk!
Visszakaphatjuk a sárospataki könyveket. Vlagyimir Putyin orosz elnök ma aláírta a törvényt a gyűjtemény visszaadásáról. A kötetek 60 év után térhetnek vissza Magyarországra.
A Restitúciós Vegyes Bizottság magyar tagozatának társelnöke szerint történelmi jelentőségű döntés született. Oroszország most ad vissza először külföldi országnak a II. Világháború során elszármazott kulturális értéket.
A szlovák kormány előrehozott választásokat javasol június 17-ére.
A parlament holnapi rendkívüli ülésén tárgyal a kormány előterjesztéséről.
A kormányválságot a kereszténydemokrata mozgalom idézte elő, amely kedden jelentette be, hogy kilép a koalícióból és ellenzékbe vonul. A Zurinda kabinet mai ülésén a kereszténydemokrata miniszterek már nem is vettek részt. Igaz, a kormány kizárólag a válság kezeléséről tárgyalt és hozta meg azokat a döntéseket, amelyek stabilizálhatják a választásokig a helyzetet.
Három államtitkárt fölmentett államtitkári posztjáról, ez az a három tárca, ahonnan a kereszténydemokrata miniszterek lemondottak, és ezt a három államtitkárt ma a köztársasági elnök úr miniszteré nevezi ki. Örömmel mondhatom, hogy egy újabb magyar miniszterrel több van a kormányban, Szigeti László úr, aki eddig államtitkár volt, oktatási miniszter lesz. Megjegyzem, Matica Szlovenská nevű nacionalista szervezet már tiltakozott ez ügyben, de ez minket nem nagyon érdekel.
A Matica Szlovenská tiltakozását nem csak a kormány hagyta figyelmen kívül, Ivan Gašparovics köztársasági elnök sem hallgatott a nacionalisták szavára. Olyannyira nem, hogy a kora délutáni órákban ki is nevezte az új minisztereket. Ennek alapján a 17 tagú Zurinda kormánynak immár 5 magyar tagja van.
A román kormányfő bejelentette, hogy országa nagyszabású strádaépítési programot dolgozott ki.
Ennek értelmében Románia már jövőre jelentősen felgyorsítja autópályaépítési programját, ez az észak-erdélyi strádára is vonatkozik.
Az észak-erdélyi stráda építésénél a fejlesztési kritériumokat szem előtt tartva prioritásnak tekintik a Nagyvárad-Kolozsvár, illetve a Kolozsvár-Marosvásárhely szakasz. Szintén kiemelt fontosságú munkálatként kezelik a Bukarest-Brassó autópálya megépítését, amellyel párhuzamosan készül majd Bukarest északi és Ploiești nyugati körgyűrűje is. Már idén átadják a forgalomnak az ország déli felét átszelő 4-es számú páneurópai korridor részét képező Fetest-Konstanca strádát, ám a dombozati viszonyok miatt nehezebben haladnak majd a munkálatok Pitest és Nagyszeben között. Az infrastruktúrára Románia jövőre 1,2 milliárd, a következő két esztendőben pedig évi 7,7 milliárd eurót fordít.
A Washington Postnak adott interjújában Traian Băsescu román államfő elismerte, hogy az elnöki hivatal engedélyével szálltak le a CIA és más amerikai titkos ügynökségek gépei a Konstanca melletti katonai reptéren. Băsescu az amerikai lapnak nyilatkozva leszögezte, arra nem adott engedélyt, hogy Románia területén terrorista börtönöket hozzanak létre. A román államfő szerint a CIA és más ügynökök Románia területén egy közös terrorista ellenes központban tevékenykednek, amely a 2001. szeptember 11-i támadásokat követően kezdte meg tevékenységét.
Közösen hívott fel nyugalomra és párbeszédre az iszlám konferencia szervezete, az Európai Unió és az ENSZ a Mohamed karikatúrák ügyében kirobbant erőszakos akciók kapcsán.
Miközben világszerte folytatódtak a tüntetések, Ursula Plasnik, osztrák külügyminiszter, az uniós soros elnöksége nevében kezdeményezte, hogy Javier Solana, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője utazzon Dzsiddába és találkozzon az 57 országot tömörítő iszlám konferencia szervezetének a vezetőivel. A külügyminiszter szerint az erőszak elleni nemzetközi konszenzus még sohasem volt olyannyira fontos, mint a jelenlegi nehéz helyzetben. Közben az indonéz külügyminiszter szerint aránytalan a Mohamed karikatúrák közlésére adott reakció. Hasan Virayuda szerint a gúnyrajzok sértik az iszlám közösséget, és világszerte munícióval szolgálnak radikális csoportok számára, amelyek saját céljaikra aknázzák ki a helyzetet, így az egész ügy túlnőtt önmaga jelentőségén.
És most itthonról. Két nevelt lányát megölte, 10 hónapos kisfiát pedig súlyosan megsebesítette egy férfi hajnalban a Heves megyei Atkáron.
A gyermekek édesanyja is könnyebben megsérült, az apát a rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte.
A család hajnalban a 10 hónapos kisfiú sírására ébredt, akit az édesanyja megpróbált megnyugtatni. Az apa ekkor feldühödött és bántalmazni kezdte őket. Az anyának a gyermekkel együtt sikerült kimenekülni a lakásból, és a szomszédoktól kért segítséget. 30 éves férfi ezután a két nevelt lánya ellen fordult, akik megpróbáltak elbújni előle.
Egy nagy szúróeszközzel halálra sebezte a 9 és 13 éves lányokat. A férfit őrizetbe vette a rendőrség, és ellene a Heves megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya indított eljárást több emberen elkövetett emberről is megalapozott gyanúja miatt.
A 10 hónapos kisfiút súlyos koponyasérüléssel a budapesti Heinpál gyermekkórházba szállították. Az édesanyja is könnyebben megsérült, ő sokkos állapotban a 60-i kórházba került. Tettéről az apa a rendőröknek nem tudott magyarázatot adni.
Előrehozott nyugdíjat javasol a tartósan munkanélkülieknek a kormányfő. Gyurcsány Ferenc az ingyenes utazásról és a 13. havi nyugdíj jogosulti körének kibővítéséről is tárgyalt az idősügyi tanács tagjaival.
A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc azért akarja kényszer nyugdíjba küldeni az állás nélkül maradt embereket, mert a kormány nem tud mit kezdeni a munkanélküliséggel. Az MDF elnök helyettese pedig a kampány hevében kimondott mondatnak nevezte a javaslatot.
A kormány támogatja azt az indítványt, hogy a 17 000 mezőgazdasági járadékos havi juttatása 2007. január 1-től 3500 forinttal emelkedjen, jelentette ki Gyurcsány Ferenc az idősügyi tanács ülése után. A miniszterelnök szólt arról is, hogy megvizsgálják, lehetséges-e a 65 év felettieknek járó utazási kedvezmények korhatárának leszállítása 62 évre. A kormány följelezte, bizonyos esetben 55 éves korban is elképzelhetőnek tartja a korkedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségét.
Azok körében, akik már legalább 2 éve nem találnak munkát és az álláskeresés rendszerében vannak, legalább 2 éve, azaz a tartós munkanélküliség már ilyen hosszú időszakot ölel fel, és elérik az 55. életévüket, ezek körében az előrehozott nyugdíj szabályait alkalmazva engedjük meg a nyugdíjba menetelt.
A Magyar Nyugdíjasok Egyesületei Országos Szövetségének javaslatára az idősügyi tanács tagjai határozatban kérték fel a kampányban résztvevő pártokat arra, hogy tartózkodjanak a nyugdíjasok biztonságát kockáztató felvetésektől.
Az európai munkaerőpiac megnyitása mellett érvelt az Európai Bizottság.
A Brüsszelben ma nyilvánosságra hozott felmérés szerint a bővítés után az olcsó keleti munkaerő nem árasztotta el a fejlett országokat, és a közép-kelet-európai munkavállalók pozitív hatással voltak az őket befogadó gazdaságára.
Európa gazdagabb felének nincs oka félelemre az új tagállamok, köztük Magyarország munkavállalói miatt. Az Európai Bizottság felmérése szerint a bővítés után többségében szakképzett munkaerő indult útnak nyugat felé, és keresett szakmákban helyezkedtek el. Számuk Ausztria és Írország kivételével sehol sem haladta meg az összmunkaerő 1%-át. Abban a három országban, ahol nem alkalmaztak korlátozásokat az újak munkavállalóival szemben, az adatok szerint csökkent a munkanélküliség, gyorsabban növekedett a gazdaság, és kevesebb volt a visszaélés. A brüsszeli bizottság illetékes biztosa ezért a munkaerőpiac megnyitását javasolja a többieknek is.
A munkaerő szabad mozgása nem luxus, hanem gazdasági racionalitás, és természetesen az európai emberek joga.
A tagállamok április végéig saját hatáskörükben dönthetnek munkaerőpiacuk megnyitásáról. Hivatalos jelzés egyelőre sehonnan sem érkezett Brüsszelbe, de a kiszivárgott hírek szerint Finnország, Luxemburg és Dánia kivételével egyetlen ország sem törli el a korlátozásokat. A legközelebbi felülvizsgálatra 3 év múlva kerül sor.
Egyre több magyar bízik abban, hogy újabb esélyekhez jut az Európai Unió munkaerőpiacán.
Az újonnan csatlakozott 10 ország lakosai, a GFK Hungária tájékoztatása szerint optimisták az unióban adódó tanulási és munkalehetőségekkel kapcsolatban, de többségük jelentős áremelkedésektől és nagyobb mértékű korrupciótól tart.
A munkalehetőségek terén ma is erős az optimizmus. Mégis kevesen csomagolnak és indulnak nyugatra új munkahely reményében, derül ki a 10 újonnan csatlakozott országban végzett felmérésből. Magyarországon a megkérdezettek fele úgy gondolja, hogy csökkent a munkahelyek biztonsága. A balti államokkal szemben a közép-európaiak már megtapasztalták, hogy a multik milyen könnyen lépnek tovább, váltanak országot például a közterhek miatt. Az új tagországok állampolgárainak egyharmada szerint a csatlakozás óta csökkent az egészségügyi ellátás színvonala. 100 közül 42-en úgy érzik, hogy nőtt a korrupció, és 78%-uk az árak növekedéséről is beszámolt. A GFK Hungária vezetője szerint a tények az alacsony infláció, az áfa csökkentés, inkább az árak csökkenése mellett szólnak. Az emberek a bérpiacon elfoglalt helyzetük miatt érzik drágábbnak az életet.
Relativizálják az emberek a helyzetüket, azt nézik meg, hogy milyen Ausztriában, Dániában, Spanyolországban. Ehhez képest úgy érzik, hogy bizony az árak magasak. Nem az árak magasak, vagy nem csak az árak magasak, hanem inkább a bérek vannak elmaradva.
A következő 5 évben a megkérdezettek egyharmada az egészségügy további romlásától és a korrupció növekedésétől tart. Az uniós munka és tanulási lehetőségeket illetően viszont továbbra is derűlátóak az emberek.
Csaknem 440 ezer ismertté vált bűncselekmény volt 2005-ben, ez 4%-os emelkedés az előző évhez képest, derült ki az Országos Rendőrfőkapitányság évértékelőjéből.
Kondrát Károly a Fidesz rendészeti programjának szóvivője közleményében azt írja, hosszabb idő után a Medgyessy Gyurcsány kormány időszakában növekedett újra az ismertté vált bűncselekmények száma.
Csökkent az emberölések, rablások száma, több a gazdasági jellegű bűncselekmény. Röviden így foglalható össze a 2005-ös év rendőrségi szempontból.
A Magyar Köztársaság rendőrsége jól dolgozik. Jól dolgozott az elmúlt évben, ezek az eredmények visszaigazolják. Fontosnak tartom azt, hogy azok a bűncselekmények, amelyek leginkább irritálják a lakosságot, a rablások, a közterületi bűncselekmények, ezeknek a száma csökkent.
A rendőri vezetés sikeresnek ítélte a kábítószerterjesztés elleni harcot is. Példaként a drog előállítására alkalmas laboratórium felszámolását említették, ahol 35 milliárd forint értékű alapanyagot foglaltak le a nyomozók.
Nagyon fontos változásnak tartom azt, hogy a korábbi években, amikor elsősorban a fogyasztók kerültek eljárás alá, most már sokkal hatékonyabban tudtunk fellépni a dílerekkel szemben.
Bene László jelezte, a látható rendőrség program megvalósítása is hozzájárult ahhoz, hogy tavaly minden 5. bűnelkövetőt közterületen érték tetten a rendőrök.
Nem éri meg a regisztrációs adóval csalni. Február 15-től a vám és pénzügyőrség szigorításokat vezet be, és visszamenőleg is átfogó ellenőrzést tart, egyeztetve adatait a belügyminisztérium nyilvántartó hivatalával.
A regisztrációs adócsalás legjellemzőbb módja, hogy az okmányirodában egy hamis okmányt mutatnak be, amellyel az adó befizetését igazolják. Mivel az okmány eddig nem volt megfelelő védelemmel ellátva, és ellenőrizni sem tudták az adatok valódiságát, az adónem bevezetésétől 2004. februárjától több esetben történt adócsalás. Az adatösszevetést követően ez év február közepétől már gyorsan és könnyen hozzáférhetnek az okmányirodák egy számítógépes rendszeren keresztül a nyilvántartáshoz.
Az okmányiroda meggyőződhet arról, hogy valóban megtörtént a regisztrációs adó befizetés, és ezzel az időponttal egy szigorú számadású nyomtatványá is kívánjuk átminősíteni a regisztrációs adó befizetéséről szóló igazolást, amely hologrammal lesz ellátva és egyéb védelmet is tartalmaz.
Ha bizonyítottan megállapítható, hogy a regisztrációs adót nem fizették be, a VPOP vizsgálatot indít. Ez idáig visszamenőleg több mint 500 büntetőügyben indítottak eljárást.
Géczi József alajos berekeztette a mentelmi bizottság ülését, amely Orbán Viktor vagyonnyilatkozatával foglalkozott.
2 órát tárgyaltak a képviselők arról, hogy szavazzanak-e a napirendről vagy sem.
A jelenlegi állásában a vagyonnyilatkozati eljárás bóhózatba fulladt.
Ennyit mondott a zárt ülés szünetében Kerényi János fideszes politikus. Véleménye szerint Orbán Viktor a bizottságnak már minden kiegészítő dokumentumot beadott.
Orbán Viktor elnök úr úgy a saját maga tekintetében, mint a családtagjai tekintetében eleget tett a vagyonnyilatkozati kötelezettségének.
A képviselő szerint 2 óráig vitatkoztak arról, hogy kell-e a napirendi javaslatról szavazni vagy sem. Ezt ugyanis a házszabály előírja. Máshogy látta ezt a bizottság elnöke. Gézi József alajos szerint vagyonnyilatkozati eljárás során speciális szabályok érvényesek, amelyek értelmében a bizottság hivatalból köteles megtárgyalni az elé kerülő ügyeket. Végül is engedett a nyomásnak, és a testület szavazott.
A bizottság 5 igen, 1 tartózkodás és 4 nem ellenében elfogadta az ügyrendi javaslatot, azaz nem fogadta el a napi rendet.
Az ülést tehát berekesztették, de az eljárás még érvényben van, és nem kizárt, hogy az elnök még egyszer összehívja majd a testületet.
Paritásos bizottság létrehozását kezdeményezi a Fidesz a Nomentana ügyben. Szijjártó Péter szerint ez a legjobb fórum arra, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök tisztázza magát a fantom cégben betöltött szerepéről.
Olyan parlamenti bizottságra van szükség, amely 30 napon belül, még a választások előtt elvégzi feladatát. Szijjártó Péter szerint nem csak Gyurcsány Ferenc érdeke, hogy beszámoljon a fantom cég ügyeiről.
Minden egyes magyar ember joggal várja el 2 hónappal a választások előtt, hogy majd úgy választhasson, hogy a döntését nem árnyékolják be sem rosszindulatú mendemondák, sem a múlt jótékony homályába vesző titkok és rejtélyek.
A Fidesz javaslata szerint a bizottságot szocialista elnök vezetné. Szijjártó Péter hangsúlyozta, az ügyben a büntetőjogi felelősség megállapítása a nyomozóhatóságok dolga. A javaslattal a Fidesznek egyetlen célja van, hogy politikailag lejárassa a miniszterelnököt. Ezt már Nyakó István mondta. Az MSZP szóvivője kijelentette, nem kívánunk kampányeszközzé válni.
Kis Péter szerint a vasút évtizede következik. A kancellária miniszter elmondta, több 100 milliárd forintos fejlesztés terve készült el, amely 2007-től kezdve a vasúti társadalom egyik pillérét képezi. Ez biztos munkahelyeket és európai béreket jelent.
A vasútfejlesztés prioritás a kormány számára, és a tervek szerint az elővárosi vasutakra több mint 250 milliárd forintot fog költeni, összességében pedig 1000 milliárd forintos fejlesztést hajtanak végre a nemzeti fejlesztési terv részeként, mondta Kis Péter. Ehhez azonban véleménye szerint olyan kollektívára és szakmai tudásra van szükség, amely képes garanciát teremteni a fejlesztésekhez. Márkus Imre, az északi járműjavító részleg vezetője elmondta, felkészültek a Stadler motorvonatok összeszerelésére, és a MÁV még ebben a hónapban döntést hoz a szerelvények beszerzéséről, valamint a fejlesztési források elosztásáról.
Az önkormányzatok ma rosszabb helyzetben vannak, mint 4 évvel ezelőtt, mondta Szita Károly fideszes országgyűlési képviselő.
Az elmúlt 4 évben több mint 300 milliárd forintot vettek el az önkormányzatoktól, közölte Szita Károly. Fél év múlva a falvakban és a városokban mind az intézményműködtetés, mind a fenntartás tragikus helyzetbe kerültette hozzá.
Csak az elmúlt évben 60 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma. Az önkormányzatok szívesen segítenének, de az önkormányzatok is rosszabbul élnek, mint 4 évvel ezelőtt.
A fideszes politikus kifejtette, az önkormányzatok nem rendelkeznek elegendő forrással költségvetésük elkészítéséhez, mint mondta az óvodák, iskolák működtetésére adott állami normatívák, a bérek kifizetésére sem elegendők, nemhogy az energiaszámlák ellentételezésére és eszközök vásárlására. Hozzáfűzte, hogy 92%-kal nőtt az intézményi gázár az elmúlt 4 évben.
Egyelőre felfüggesztik a pártok a kisebb parlamentről és a választójogi rendszer átalakításáról szóló 4 párti tanácskozást. Az SZDSZ azt javasolja, hogy az ügyben a pártelnökök tárgyaljanak majd.
Már nyár eleje óta tárgyalnak a pártok az országgyűlés létszámának csökkentéséről. Fodor Gábor szerint már számtalan koncepciót letettek az asztalra.
Itt minden technikailag készen áll arra, hogy elfogadjuk a kisebb parlamenttel kapcsolatos javaslatot. Mi az SZDSZ részéről azt is tisztáztuk a kezdetek kezdetén, hogy mi bármit hajlandók vagyunk elfogadni, ami kisebb és egy picivel arányosabb parlamentet eredményez.
A politikus azt mondta, a pártelnöki találkozón kiderülhetne, hogy van-e kellő politikai akarat a létszám csökkentéshez. Salamon László fideszes képviselő szerint a munka félbeszakadt, és Orbán Viktor pártelnök jelezte, a parlament létszámát felére kell csökkenteni. Wiener György szocialista politikus szerint sem volt eredményes a mostani tanácskozás, de a tárgyalásokat csak a választások második fordulója után lehet folytatni. Herényi Károly pedig azt mondta, ez még egy nagyon hosszú vitát sejtető tárgyalássorozat lesz, aminek kétséges az eredménye.
Az MDF eltörölné a haláladót, a párt nyílt levelet intéz az ügyben a parlamenti pártok frakcióvezetőihez.
A Fidesz jelezte, támogatják az örökösödési illeték eltörlését.
Az MDF frakcióvezetője arra kéri képviselőtársait, hogy fedjék fel az örökösödési illeték, vagyis a haláladó eltörlésével kapcsolatos álláspontjukat. A politikus szerint ugyanis 2004 óta, amikor az MDF javaslatot tett az illeték eltörlésére, semmi érdemi lépés nem történt az ügyben.
Az örökösödési illeték eltörlésének egyetlen egy oka van, hiányzik az őszinte tiszta politikai szándék. Hogyan higgyen azoknak a politikai erőknek, a választópolgár, a közvélemény, akik az adórendszer reformjáról beszélnek, és egy ilyen csekély hatású, gazdasági hatású, de annál nagyobb társadalmi pozitívummal járó döntést évek óta nem tudnak meghozni.
Igaz, hogy azután a kormány kidolgozott egy háromkulcsos illetékrendszeri javaslatot, ám ez Herényi Károly szerint lényegesen komplikáltabb, bonyolultabb rendszer, ami igazán nem csökkenteni az állampolgárok terheit. Herényi Károly elmondta, az illetékből a költségvetési bevétel évi 6,5 milliárd forint, amelyből 3 milliárd forintot az egyenes ági öröklés utáni befizetés tesz ki.
Számos Nobel-díjas tudós és közéleti személyiség, valamint a világ mintegy 80 akadémikusa is aláírta azt a nemzetközi petíciót, amelyben a kolozsvári magyar tannyelvű Bolyai Egyetem újraindítását követelik.
A végső cél a Bolyai Egyetem újraindítása. A magyar karok létesítését csak kezdeti lépésnek tekintik, fogalmazott Hans Péter, a kampusz adjunktusa. De mint mondta, a román akadémiai és politikai vezetés mereven elutasítja kérésüket.
Az indokok általában légből kapottak. Nagyon gyakran paternalista hangnemben azt mondják, hogy nekünk lenne rossz, hogyha létrejönne a Bolyai Egyetem, mert az egy nagyon alacsony színvonalú egyetem lenne. Erre a mi válaszunk az, hogy az erdélyi magyarság az nem gyerekekből áll, és el tudjuk dönteni, hogy milyen felsőoktatást akarunk. A tapasztalat egyébként azt mutatja, hogy ahol önálló magyar felsőoktatási struktúrák működnek, ott előbb vagy utóbb magas színvonalú oktatás alakult ki.
Ebben a helyzetben sérül a Romániában élő, csak nem másfél milliós magyar kisebbség tanuláshoz való joga, vélekedik Hans Péter. Az ügyben az Európai Unió illetékes vezetőszerveivel kezdeményeztek tárgyalásokat.
A témával bővebben foglalkozik majd a ma esti közbeszéd.
Most pedig nézzük, milyen újságok vannak a sportvilágban.
9:30 lesz ismét híradó, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket, Furulyás János a Ferencvárosi Tornaklub éléről való távozása után ma lemondott a Ferencvárosi labdarúgó csapatot működtető FTCRT elnök tisztségéről is. Az új elnök személyéről a későbbiekben születik döntés. A tavaly decemberi katowicei négy nemzet tornája után ezen a hétvégén szerepel újra a nemzetközi porondon a magyar jégkorong válogatott. A négy csapatos Pannon GSM kupa küzdelmeinek a Káposztás megyeri kori központ ad otthont. Pet Cortina szövetségi kapitány legénysége Kanadával, Horvátországgal és Szlovéniával veszi fel a harcot.
A hétvégi torna a nemzeti csapat utolsó mérkőzés sorozata az áprilisi Divízió 1-es világbajnokság előtt, egyben az utolsó lehetőség azoknak a játékosoknak, akik a válogatottban mutathatják meg Pet Cortina szövetségi kapitánynak, hogy igenis érdemesek a világbajnoki kerettagságra.
Többen remekül játszottak a legutóbbi lengyelországi tornán, például Hoffmann, János és Fejla a Ferencvárosból, vagy éppen Horváth András az Újpestből. Számukra ugyanúgy megadom a lehetőséget, mint a dunaújvárosi Vasmártonnak vagy Tokai Viktornak. A legfontosabb az, hogy igazi csapatként tudjuk lejátszani a ránk váró három mérkőzést.
A három ellenfél közül a leggyengébbnek számító Horvátországot sem lehet lebecsülni. A szlovénok stabil átcsoportos tagságukkal bizonyították már erősségüket, mi több a legnagyobb fiatal szlovén tehetség a Los Angeles Kings játékosa, Anze Kopitár is pályára lép majd ellenünk. Kanada válogatottját az amatőr bajnok Thunder Bay Bombers csapata képviseli. Vélhetően leginkább az fog látszani az ismeretlen juharleveleseken, hogy mindössze státuszukban amatőrök.
Bár fél év van hátra a Budapesten rendezendő úszó Európa-bajnokság rajtjáig, legjobbjaink a világbajnok Cseh Lászlóval az élen már most hatalmas erőbedobással dolgoznak a Balaton-Füszfői edzőtáborban.
A Füszfői edzőtáborban napi másfél óra tornatermi edzéssel és 18-20 km úszással készül a Margit-szigeti EB-re a válogatott. Ilyen edzésmennyiség elvégzéséhez még a világbajnoknak is komoly belső ösztönzésre van szüksége.
Engem az hagyta előre, hogy az EB minél jobban szerepelni, és hát világcsúcsot megdönteni 400 vegyesen. Én úgy érzem, hogy ez egy minimális cél, mert hát azért felpszett valamikor már csak le kell verni, hogyha egymás ellen nem is, akkor időeredménybe versenyezzünk.
Mi ebben az időszakban is igyekszünk, annak ellenére, hogy alapozásnak hívják, a minőségi munkát végrehajtani. Tehát olyan szinteket kap és olyan szinteket úszik, hogy az másnak már minőségi munka, és hát ennek lesz a következménye remélhetőleg majd az, ami az ő vágya, tulajdonképpen a világcsúcs.
Borotválkozás közben sérült meg?
Nem, de ne jegyen meg senki, még korongoztunk, és nem a versenyzők, az edzők, természetesen Balaton Füszfő ördöge kísért, mert most az edzője sérült meg Csillacinak, de ez nem komoly, úgyhogy egy kis karcolás az egész.
Folytatásban labdarúgás Franciaországból. Tegnap este játszották le a Liga Kupa egyik elődöntőjét.
A piros-fehér mezes Monaco még áll az UEFA kupában, de a Liga Kupa megnyerése is fontos a hercegségbéliek számára, akárcsak a Nice-nek. Bár Monacóban volt a meccs, a nizzai szurkolók valósággal megszállták a II. Lajos király stadion, így sokan dühönkedtek azon, hogy Vahiro a lövését kitornázta Varmus. A másik oldalon is lezajlott egy hasonló jelenetsor a 31. percben Plessis Lois előadásában. Ezek eredményeként a levonuló játékosokat figyelve cseppet sem békés gól nélküli döntetlennel tértek pihenőre a csapatok. Sokáig a második félidőben sem esett találat, ami a korábbiakkal ellentétben nem a kapusokat dicsérte. A nizai Ehoafti fejese után Meriem hárított a gólvonalon, Vieri ollózása után pedig a kapufa mentette meg a góltól a vendégeket. A 71. percben Bagayoko melbedobással próbálkozott, de ő sem járt sikerrel, nem úgy Ederson két perccel a vége előtt. A brazil, aki csereként állt be, Rudé beadása után fejelt menthetetlenül a Monaco kapujába, így a Nice jutott a Liga Kupa döntőjébe.
A másik elődöntőben Nancy Loman 2-0, így a Nancy lesz a Nice ellenfele a döntőben. Legközelebb 21 óra 44 perckor jelentkezünk friss sporthírekkel, addig is köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
A medvesajt minőségi alapanyagokból különleges odafigyeléssel készül, ettől olyan ellenállhatatlan. Medve, csak szeretni lehet.
Anyu, vigyázz, hogy majd csak otthon zuhanyozzak. Anyu, vigyázz, hogy ne csak az ujjaim mozogjanak, hanem mi is. Anyu, vigyázz, hogy apu nyugodtan tudjon gondolkodni. És anyu, vigyázz, hogy a béres csepp mindannyiunkra vigyázzon.
A béres csepp az immunrendszer támogatásával segít megóvni egészségét. Béres csepp, az immunrendszer kiemelt támogatója.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Egy igazi téli nap volt ez a mai itt a Kárpát-medencében, sokfelé havazással, húszálingózással, és bizony az egyelőre még a folytatásban is így maradt, hiszen a csapadékot adó felhőrendszernek továbbra is van utánpótlása észak-nyugat-nyugati irányból. Ugyan a nappalok egyre enyhébbek itt a Kárpát-medencében, de azt hiszem ebből még sokat azért nem érzünk ezekben az órákban. Ma éjszaka sokfelé borult lesz majd az ég, elsősorban a Kárpát-medencében, Kárpát-medence középső és keleti részén lehet számítani további havazásra. Nyugaton, illetve délnyugaton inkább havas eső, illetve eső várható. A hőmérséklet a hajnali órákra általában 0 és mínusz 4 fokig csökken majd. Aztán holnap délelőtt is borult lesz még az ég, inkább már csak a Kárpát-medence keleti és déli részén kell számítani keleten havazásra, a déli részeken pedig havas esőre, esőre, délután pedig nyugat felől már egyre több felé felszakadozik majd a felhőzet, a hőmérséklet pedig ennek megfelelően alakul, nyugaton 2 és 5 fok között, a Kárpát-medence többi részén pedig általában mínusz 1 és plusz 3 fok között valószínű. A frontérzékenyeknek sajnos ismét rossz híreim vannak, hiszen kettős fronthatással kell megküzdeniük, az utollévőknek pedig az ismételten télies útviszonyokkal, hiszen sokfelé síkosak, csúszósak az utak ismét, úgyhogy kérem vigyázzanak magukra és vezessenek lassabban. A folytatásról pedig pénteken és szombaton élénk északnyugati széllel hideg front érkezik a Kárpát-medencébe. Ez bizony csapadékot is hoz, úgyhogy pénteken még több felé, szombaton pedig elszórtan kell számítani hóesésre. A hőmérséklet általában ezeken a napokon mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul majd. Aztán szombaton már egyre több felé felszakadozik a felhőzet, és ez lesz jellemző vasárnap is, amikor akár már a nap is előbújhat, és csak elszórtan kell számítani havazásra. A hőmérséklet pedig vasárnap mínusz 3 és plusz 1 fok között tetőzik. Az éjszakák azonban ismét jóval-jóval hidegebbek lesznek. Vasárnap éjszaka mínusz 5, mínusz 14 fok is előfordulhat a Kárpát-medencében. Kedves nézőinket, megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Bűn és bűnhődés manapság is gyakran hallott szavak és fogalmak, és egy regény címe is, az író halálának holnap lesz az évfordulója, ráemlékezünk. Aztán milyen ma munkát keresni a valóságban, és milyen esélyei vannak egy gyermekét nevelő nőnek, utána járunk ennek is holnap reggel. Aztán mohamedán karikatúrák, média etikai és talán furcsának hangzik, de filozófiai szemmel. Netán ez is antiszemitizmus, legyen ön is kíváncsi velünk csütörtökön reggel.
Volt filmmúzeum helyén immár egy éve üzemel a Belvárosi Színház. A legmodernebb hang- és fénytechnikával, saját videó- és utómunkastúdióval felszerelt befogadó színház 500 fős klimatizált nézőterének és exkluzív belső kialakításának köszönhetően kiváló helyszíne lehet színházi előadásoknak, kamara- és könnyűzenei koncerteknek, céges rendezvényeknek, konferenciáknak, filmvetítéseknek.
Mit szólnál egy fantasztikus kalandhoz? Utazás repülővel, szállás lefoglalva, mehet a buli. Küld a koncert szót a 1784-re, válaszolj helyesen egy kérdésre, és a Sky Europe szervezésében barátoddal már is repülhetsz világhírű zenészek külföldi koncertjeire. Következő megálló március 22. Amsterdam, ahová a The Black Crowes koncertjére repítel benneteket a Sky Europe, hogy együtt tomboljatok az amerikai rock fele gyerekei zenéjére. Sőt, még ezt az albumot is megkapjátok. Média támogató, a Színes Bulvárlap, a mosolygós emberek szeretik.